Szeretett testvéreim, Istennek az a szent igéje, amelynek alapján szeretném hirdetni nektek az öröm üzenetet, írva található az apostolok cselekedeteiről írott könyv 11. részében, a 19. verstől a 24. versig terjedő szakaszból. Azok, akik az István miatt támadt üldözés következtében szétszóródtak, eljutottak Föníciáig, Ciprusig és Antiókiáig. De senki másnak nem hirdették az igét, csak a zsidóknak. Voltak azonban közöttük néhányan ciprusi és cirénei férfi, amikor ők eljutottak Antiókiába, a görögökhöz is szóltak és hirdették az Úr Jézust. És az Úr keze velük volt, úgyhogy sokan hittek és tértek meg az Úrhoz. Ennek a híre eljutott jeruzsálemi gyülekezethez, ezért kiküldték Barnabást Antiókiába. Amikor megérkezett és látta az Isten kegyelmét, megörült, és bátorította mindnyájukat, hogy szívük szándéka szerint maradjanak meg az Úrban. Mivel derék ember volt, telve Szentlélekkel és hittel, és igen nagy sokaság csatlakozott az Úrhoz. Barnabás azután elment Tarzuszba, hogy felkeresse Sault, amikor megtalálta, magával vitte Antiókiába. És így történt, hogy egy teljes esztendőt töltöttek együtt a gyülekezetben, és igen nagy sokaságot tanítottak. A tanítványokat pedig Antiókiában nevezték először keresztényeknek. Kedves testvéreim, vasárnapot ünneplő gyülekezet, az elmúlt hetekben és még sokáig a Református Biblia kalauz szerint az apostolok cselekedeteiről írott könyvet olvassuk. Ez a könyv, ez a missziónak a könyve, arról szól, hogy Isten hogyan gyűjti össze az ő népét, és hogyan küldi ki a világba. Hogyan próbál közöttük egységet teremteni, és amikor a gyülekezet Isten szerint, időzítés szerint erre készen áll, hogyan küldi el őket. A misszió olyan az egyház életében, mint a szív működés, és úgy is működik, mint a szívverés, amely egyszerre összegyűjti a vért a szívbe, aztán pedig szétpumpálja. Ez a két mozdulat váltakozik. És mindig van egy befele ható munkálkodása, és van egy kifele ható munkálkodása is. Bizonyos értelemben a nyár, ami most már lassan mögöttünk van, az összegyűjtésnek az ideje, a belső megerősödésnek az ideje. Ezt a célt szolgálják a táborok, a konferenciák. Az ősz pedig annak az ideje, hogy egyénenként, csoportokban is, mint közösség is a város felé forduljunk, és megéljük a hivatásunkban a küldetésünket, a küldetésünkben pedig a hivatásunkat, kettőt, egyet, ott, ahova az Isten helyezett minket, mint egyént, vagy mint csoportot, vagy mint közösséget. Felolvasott igerész egy olyan pillanat képet ad, amikor az evangélium új, addig ismeretlen területeket hódít meg, eljut Antiókiába, ugye ez a mai Szíria területén található. És azt szeretném most megnézni, hogy ebben a terjedésben mi játszott közre, és vajon ez milyen biztatást ad nekünk, akik szeretnénk látni ugyancsak az evangélium terjedését, milyen bátorítást nyerünk mi ebből az igéből. Az első körülmény, ami szóba jön, ez egy név és egy sors, és egy mártír halál, Istvánnak a halála, az első keresztény mártírnak a vértanúsága. Volt egy ilyen fontos tényező, hogy az István üldözése és ugye kivégzése kapcsán kibontakozó üldözés volt az, amelyik elindította a gyülekezet tagjait arra, hogy szétmenjenek és hirdessék az evangéliumot. De ki is volt ez az István? A hét görög nevű diakónus egyike, akiket azért választottak ki a szolgálatra, mert látták az apostolok, hogy ők ha az Isten igének a magyarázására, az imádságra szentelik oda magukat, akkor nem biztos, hogy tudnak oda ügyelni azokra az egyébként nagyon fontos feladatokra, mint például, hogy megszervezzék a gyülekezeten belüli szeretett szolgálatot, ahogyan a Biblia mondja, az asztalok körüli szolgálatot, valaki legyen, aki kezeli a méltánytalanságot, hogy a görög özvegyasszonyokat háttérbe szorították az igazi, echte, jeruzsálemi, judai asszonyokhoz képest. Persze a görögök is zsidók voltak, de ugye ők a bevándorló zsidók voltak a jeruzsálemi gyülekezet szempontjából. Mai fogalmaink szerint István egy szociális munkás volt, persze több is annál, hiszen valamiért kiérdemelte azt, hogy a hatóságok felfigyeljenek rá, hogy ő legyen az első számú közellenség, és hogy ő legyen az első keresztény mártír. Hogy tud egy szociális munkás ilyen figyelmet kivívni magának? Ez az asztalok körüli szolgálat, ez miért olyan nagy dolog, hogy aztán ő adja az első mártit? Sőt, a diakónusok közül kerülnek ki az első misszionáriusok is, gondoljunk Fülöpre, aki majd elsőként lépi át Samária határát. Azt gondolom, hogy az, hogy az ő szolgálatuk által a világ működés közben láthatta, pillanthatta meg az Isten szeretetét, amint testet ölt, amint működésbe lép. Az Isten országának az erőit, amelyek befelé is hatnak, és kifelé is hatnak. Az első keresztényeknek a nagy híre ez volt, hogy Krisztus föltámadt, és elküldte az ő szent lelkét, és ez azt jelenti, hogy ő már most uralkodik, és várjuk, hogy nyilvánvaló módon is visszatérjen és ítéljen. Ebben a helyzetben vagyunk, hogy Krisztus föltámadt, ez egy új helyzet, hogy itt van az ő szent lelke, tapasztaljuk az erejét magunk között, ez egy új helyzet, ez már az utolsó időknek a kezdete. Mi látjuk őt, hogy ott ül az Atya jobbján, és uralkodik, hogy az ő kezében van letéve a világ fölötti uralom, és egyszer ennek majd érvényt szerez. Ez volt az üzenet. És ennek a valóságát húzta alá a szeretett szolgálatnak a hiteles gyakorlása. Olyannyira, hogy István működése nyomán valóságos veszélynek érzékelték az akkori vallási és világi vezetők a kereszténységnek a jelenlétét és ezt az üzenetet, hogy Jézus Krisztus uralkodik. Ez persze mind hol kezdődött? Az asztalok körüli szolgálatnál, a konyhába kellett megvívni ezt a harcot. Ezt írja Jean Vanier, aki sok szép dolgot írt a közösségről, de nem csak szép dolgokat, hanem ilyen igazán kihozanító dolgokat is. A közösség az a hely, ahol felfedezzük saját törékenységünket, sebeinket és a szeretetre való képtelenségünket, ahol lelepleződnek a korlátaink, megmutatkoznak félelmeink és önzésünk, egoizmusunk. Itt szembe kell néznünk önmagunkkal. Egyszerűen nem futhatunk el saját negatívumaink elől, mert az a másikban szembe jön velünk, és tulajdonképpen saját magunkkal szembesülünk. Tehát a közösségi élet fájdalmas kinyilatkoztatása gyengeségeinknek és saját belső sötétségünknek. Éppen ezért nem marad kétség afelől, hogy ahol valódi, igazi, önzetlen és szeretetteljes közösségi élet van, az csak a Szentlélek erejéből lehet. Ez valami olyan közösségi megtapasztalás volt, amire Jeruzsálem és a környék lakói fölkapták a fejüket. És ennek a fő letéteményesei a diakónusok voltak, akik bölcsességgel és az Isten szent lelkével, ezt mindig elmondja Lukács, apostolok cselekedetei szerzője, hogy Szentlélekkel megtelve, hogy derék és ugye Szentlélekkel teljes, írja például Barnabásról, de írja ezt Istvánról is, hogy Szentlélekkel teljes ifjú volt. Ezért nem maradt kétség afelől, hogy ez csak a Szentlélek erejéből valósulhat meg, hogy itt tényleg Krisztus az Úr. És csak a gyengeségeink felvállalásával együtt nyerhetünk áldást, mert azok szembe jönnek velünk. És ennek a fölvállalásával együtt, és ebben megmutatkozó kegyelemmel együtt úgy tetszik az Istennek, hogy a mi gyengeségeink ellenére mutassa meg az ő hatalmát ebben a világban. És István szembenézett a saját és közössége gyengeségeivel, a többi diakónussal együtt, és a lélek erejével és a szeretettel legyőzte a konyhában ólálkodó szörnyeteget. Ugyanúgy a kifele irányuló szeretetben is be tudta mutatni a Krisztusnak az uralmát. Szembeszállt a korának a bálványaival, és a szegényekről való gondoskodás az abszolút elsőbséget élvezett, ugye az első gyülekezetben. A másik diakónus pedig, aki szintén menekülnie kellett, ugye Fülöpről van szó, ő volt az, és nem véletlen, hogy ő volt az, aki miután már a saját közösségén belül megtapasztalta, hogy milyen ereje van a Szentléleknek, volt bátorsága ahhoz, hogy a gyűlölt samaritánusok közé menjen, és ott hirdesse az igét. Nem lehetett legyinteni rájuk, ezekre az emberekre. Ők voltak a veszélyes emberek a birodalomban. A testet öltött szeretet az olyan, mint az az orvos, aki a betegek közé megy, de nem azért, hogy tehetetlenül elkapja a betegséget tőlük, még ha ez meg is esik, hanem hogy gyógyszert vigyen oda. Az a testet töltött szeretet, amely a missziónak a vivő ereje lett, az nem olyan, mint az az énektanár, aki boldogan csatlakozik a gyerekek bűnhamis kórusához, bár lehet, hogy úgy népszerűbb lenne, hanem mint aki igyekszik valódi kórust alkotni belőlük nagy türelemmel. Persze tudja, hogy ez időbe telik. Ma az, aki egy hospice házban dolgozik, ugye, akik az életük tulajdonképpen nehéz halálos betegségben lévő vagy nagyon idős embereket kísérnek el az utolsó időszakukban azok, akik hospice házban dolgoznak, de valaki, aki ilyen házban dolgozik, fölemeli szavát az eutanázia ellen, és azt mondja, hogy az emberi életnek az utolsó pillanatig van méltósága, ugye azt azért kénytelenek vagyunk komolyan venni, mert ő tudja, hogy miről beszél. És nyilván óriási, kimondom ezt a szót, óriási viták támadnak társadalmi szinten. Vagy aki mondjuk a menekültek között dolgozik, azt mondja, hogy már pedig vannak valódi menekültek, akiknek, hogyha átmeneti időre is, de befogadásra van szüksége, neki el kell, hogy higgyük. Hát ez bizonyára így van. És persze ebből is óriási társadalmi viták keletkeznek. De pont azok, akik megélik felebaráti szeretetnek a parancsát, a krisztusi szeretetet, ők lesznek érdekesek. Ők kerülnek a viták keresztüzébe. Hát valami ilyesmi István vértanúnak a története is. Az asztaloknál kezdődött minden, meg a konyhában. Így keveredett valahogy bajba István, bátran szólt és mártírrá lett. Mire bátorít ez minket? Hát arra, hogy először is kérjük az Isten szent lelkét, hogy el tudjuk végezni az önismereti munkát, hogy igazán részei tudjunk lenni egymásnak. Hogy ne csak a másik gyöngességét lássuk, vagy kivetítve a másikba a magunkét, ami elől menekülünk, hanem hogy lássuk, hogy önmagunkkal jövünk szembe a folyosón, és akkor tudjuk ezt elfogadni. Ez az önismereti munkához lelkeket megvizsgáló, az legelrejtettebb kamránkba is bevilágító erejére van szükségünk. Hogy igazán részek tudjunk lenni, igazán részei tudjunk lenni egymásnak, hogy egymás mellé tudjuk rendelni egymást, ne csak egymás fölé. És aztán a szeretetünk valódiságából tudjunk bátran szólni. A másik tényező az éhség, ami ugye kitört, és ugyancsak a misszió irányába hatott, kitört Jeruzsálemben egy nagy szegénység és éhség, és emiatt is ugye ki kellett menniük a tanítványoknak, és ez az evangélium terjedéséhez vezetett. Érdekes módon mozgatta ez meg az Isten országa erőit. Gondoljunk Pál apostolra, akinek a legnagyobb szabású vállalkozása a jeruzsálemi szegények számára szervezett gyűjtés volt, és erről ő többet írt, mint bármi másról, többet, mint a kegyelemből való megigazulásról. Ez mindennél fontosabb volt neki. És sokan aztán útra kényszerültek, és ha már útra kényszerültek, hirdették az evangéliumot. És megtapasztalhatták magukon is, meg a világban is, hogy mire éhezik ma ez a világ. És ez a missziónak ma is egy nagy motorja, ezt felfedezni. Mire éhezik ez a világ? Mire éhezek én? Van valódi fizikai éhség is. De elmondhatjuk, hogy ma ez a világ például szomjazza az igazi szépséget. Nyáron sok ezer kilométert utaznak az emberek, most ezen a nyáron mi is voltunk Rómában, Edinával, hálaadással mondhatom, hogy megpillanthassanak igazán szép dolgokat. Az emberek igazán szomjazzák a szépet. Szomjazzák az igazi meghittséget és őszinteséget, amit a közösségi médián próbálnak megélni. Szomjazzák a hiteles jótékonyságot. Mindannyian szeretjük nézni a nagy házátalakítás sorozatot, és a mi szemünk is elpárásodik, amikor látjuk, hogy egy igazán arra rászoruló családnak nagy összefogással építenek, ilyen igazi amerikai lelkesedéssel egy új házat. De milyen jó ezt látni. Vagy mennyire megmozgatta az országot, ugye a darás csípésre allergiás gyermeknek az esete, aki hihetetlen módon váratlan segítséget kapott. Mennyire szomjazzuk ezeket a történeteket, mennyire szomjazunk erre a méltányos, őszinte jótékonyságra. És ott van az éhség a kapcsolatokra, és lehetne még folytatni. De tulajdonképpen mi is ezeket szomjazva érkezünk ide. És amikor átérezzük a magunk szomjúságát és éhségét, akkor leszünk készek, és ezt megéljük, ezt Isten elé tudjuk vinni, akkor leszünk képesek, ha kilépünk a templomból, igazán megérezni másokban is. Érdekes módon az éhség is. Pedig ugye az Isten országa az gazdagság, de furcsa módon épp az éhség volt az, ami a missziónak utat nyitott, az üldözés után. Aztán a következő dolog, ami erősen a missziónak az útját egyengette, ezek nem tudjuk másképp mondani, mint hogy az Istennek a meglepetései. Ugye kiszámított arra, hogy például hát diakónusok lesznek majd az első misszionálisok és mártírok, hogy például majd Fülöp összetalálkozik egy szerecsen komornikkal, és eljut az evangélium és a kereszténység Afrikába. Kiszámított arra, hogy a samaritánusok befogadják az igét, és megtérnek. Hogy Péter Cézáreában, ami az utált rómaiaknak az elnyomó rendszerének a palesztinai központja volt, egy kicsinyített Róma, ott Péter, aki ugyanúgy érzett, mint az összes többi zsidó, a Rómával és a pogánsággal kapcsolatban együtt fog étkezni életében először egy római századossal Cezáreába. Mennyire lehetett volna ezt megfogadni egy akkori fogadási irodában? Hogy bemegy, mint bárány a római farkasok közé. Kiszámíthatott arról, hogy Saul megtér, és Pál apostolként megváltoztatja a világot. Mai szakaszban azt olvastuk, hogy az első misszionárisok, amikor kimentek az éhség után, nem akartak csak a zsidókhoz menni először, de aztán némelyek rájöttek, hogy itt valami, ez egy valami lehetőség, amit Isten ad, és mégiscsak lett a szolgálatuknak az eredménye, hogy létrejött az első többnyire nem zsidókból álló sok nemzetiségű gyülekezet Antiókiába, és ahogy olvassuk, itt kezdték el először keresztényeknek hívni őket. Legjobban talán ők lepődhettek meg. Nem tudom, hogy ki hogyan van a meglepetésekkel, az isteni meglepetésekkel, ki mennyire szereti ezeket, de ez mindig a missziónak a része. Kit hoz elénk Isten? Kiből lesz valami meghatározó és fontos tagja a gyülekezetnek, akiről még eddig soha nem is gondoltuk volna? Egy biztos, hogy szükség van a meglepetéseket értékelő emberekre, és ilyen volt Barnabás, a történetünkben ilyen személy. Ő maga a jeruzsálemi gyülekezet tagja volt, sok nagy csodát átélt, és ő is letette minden vagyonát az apostolok lábához, de átélte azt is, hogy sokan nemet mondanak, hogy fenyegetően néznek rájuk a hatalmasok, hogy a szadduceusok mindent megtennének ellenük, és hogy a farizeusok is igen erősen szövetkeznek ellenük. Olyan légkörben éltek, ahol mindenki vészjósló fenyegetésként élte meg a megszálló római birodalomnak a terrorját. Azt érezték, hogy a birodalom sötét erőszakossága, mintha egy ilyen tűzokádó sárkányként körözne fölöttük, aki bármikor lecsaphat. És akkor a közösségbe előjöttek a régi reflexek, hogy csak tartani magunkat a szabályokhoz, csak összezárni, csak megmaradni tisztán. Nem volt ez egy pogánybarát hangulat. És nagy esély volt rá, amikor meghallották Jeruzsálem vagy Antiókiában egy egészen más típusú gyülekezet vetette meg a lábát, hogy elküldjenek valakit Jeruzsálemből, aki a jegyzet füzetében fölírja azokat a súlyos hiányosságokat, amit a pogányok nem tartanak be. Azokat a törvényeket, amiket nem tartanak meg. Csodálatos módon, isteni nagy szerencse, hogy Barnabást küldték, aki, mint Ferenc József császár, annyit állapított meg, hogy minden nagyon jó, minden nagyon szép, mindennel meg vagyok elégedve. És ő az, aki kinézi a meglepetést a tarzuszi Pálból is. Mi ez? Jó fej volt ez a Barnabás? Hát azt gondolom, hogy ennél több, és ez is nagyon fontos a misszió szempontjából. Szentlélektől ihletett nemes lelkűség és nagyvonalúság volt benne. Nem a karikatúráját látta a másiknak, mielőtt még megszólalt volna. Nem az előíteletes képzetek szemüvegén keresztül nézte, hanem rá tudott csodálkozni a másikra. Igen, Isten így is tud munkálkodni, és nem győzött csodálkozni, és abban a csodálkozásával megfeledkezett minden kritikusságáról. És képes volt meglátni az értékeit, a régieket is, ami Kiki a maga előéletéből hozott, és az újakat. És egyúttal tudta, és efelől meg volt győződve, hogy Isten erős, tisztító szerrel kezelésbe veszi a másiknak a régi életét, a régi kultúráját, a régi szokásait. Barnabás is tudta, ő maga is egy kicserélt ember volt, tehát addig lehet, hogy a vagyon nagyon sok volt számára, sokat jelentett számára, miután megtért, az összes vagyonát letette az apostolok lábához, tudta, mi az, hogy megtérés és újjászületés, milyen ez a kicserélt élet. És Barnabás tudta, hogy sok érték van, amit az ember hoz a régi életéből, és azokat leteheti, odaadhatja, az Isten szolgálatába állíthatja. Hogy mi is ilyenek legyünk ehhez, persze nekünk is nagyon sok mindentől meg kell tisztulnunk. Hiszen csak a Szentlélektől és az igétől megtisztított jó lelkismeret nem torzít. Az nem torzítja a látásunkat. És csak a jó hír teszi nemessé és befogadóvá a szívet. És csak a Szentlélek késztethet újra meggondolásra bennünket, ahogyan késztette Pétert mondjuk Kornélius esetében. Szükség van tehát olykor nehéz helyzetekre, de azokban is az evangélium mindig megtalálja a lehetőséget, legyen ez üldöztetés vagy éhség. Szükség van arra, hogy a gyülekezetben az egység, amiért Jézus annyit imádkozik, annak is legyenek munkálói, legyen a testet öltött szeretetnek képviselői itt közöttünk, mert azok aztán bátran szólhatnak, akik legyőzték a konyhába olálkodó szörnyet, azok kiválhatnak a világ elé is, és hirdethetik a Krisztusnak az uralmát. És szükség van Istvánokra, és szükség van Barnabásokra, és szükség van megtérő Saulokra, akik azt a nagy gazdagságot, amit bennük van, az Isten szolgálatába tudják állítani. Isten adja, hogy mi is a misszió útjára tudjunk lépni, majd ennek az elkövetkező ősznek a kezdetén is, Isten munkálkodjon bennünk is, általunk is, adja bőven az ő szent lelkét. Amen.